Ötödik fejezet. Másnap délelőtt Lawrence Davenport még be sem lépett, de a tárgyalótermen már is úrrá lett a várakozás teljes zsibongás. Amikor a terem szolga végül beszólította, halkan mondta ki a nevét. Lawrence Davenport jobbról lépett a bíróság színpadára, hogy a terem szolga a tanúk padjához vezesse. Olyan karcsú volt, hogy magasabbnak tűnt a 180 centiénél. Szabónál csináltatott, tengerészkék öltönyt viselt, krém színű ingét pedig, mintha aznap reggel csomagolták volna ki. Sokáig tépelődött, hogy kössene nyakkendőt, és végül megfogadta Spencer tanácsát, mely szerint nem kelt jó benyomást, ha az ember túl lazára veszi a figurát a bíróságon. Legfőjebb azt hiszik majd, hogy nem is színész vagy, hanem tényleg orvos, mondta Spencer. Davenport kiválasztott egy csíkos nyakkendőt, melyet soha nem jutott volna eszébe fölvenni, ha csak nem kamera előtt interjúvolják. De nem is a ruházata miatt fordultak utána a női fejek, hanem a kék, szeméből sugárzó, átható tekintet és a dús, hullámos, szőke hajzata vonzotta a tekinteteket, no meg a gyámolatlan külseje, amely sokak anyai ösztönét fölélesztette. Már az idősebb hölgyekét persze. A fiatalabbak másféléről fantáziáltak vele kapcsolatban. Lawrence Davenport azzal alapozta meg a hírnevét, hogy egy szívsebészt játszott a Recept című sorozatban. Szombat esténként egy órán keresztül több mint 9 milliós közönséget csábított a képernyők elő, és rajongóit a jelek szerint az sem zavarta, hogy jóval többször láthatták a nővérekkel flörtölni, mint szív koszorúért műtétet végezni. Miután Davenport a tanúk padjához ért, a teremszolga kezébe adta a Bibliát, majd fölmutatta az eskü szövegét. A színész az eskütétel idejére átváltoztatta a négyes számú ítélőszéket az ő kis magán színházává. Alex Redmayne kénytelen volt azzal szembesülni, hogy az eskütszék öt hölgy tagja kivétel nélkül mosolyogva nézi a tanút. Davenport pedig viszonozta a mosolyukat, mintha éppen visszatapsolták volna a függönyök elé. Mr. Pearson lassan fölállt, az volt a szándéka, hogy addig húzza az időt, amíg csak lehet, hogy 12 tagú közönsége ne panaszkodhasson. Alex Redmayne hátradőlve várta, hogy felgördüljön a függöny, és közben eszébe jutott egy újabb atyai jó tanács. Danny magányosabbnak érezte magát a vádlottak padján, mint valaha. Merőn nézte a férfit, akire kristálytisztán emlékezett a borozóból. Ön Lawrence Andrew Davenport? Kérdezte széles mosollyal Pearson. Az vagyok, uram. Pearson a bíróhoz fordult. Engedelmével, uram, kivételesen eltekinthetnénk attól, hogy megkérdezzem Mr. Davenport lakcímét? Kis szünet után hozzátette, nyilvánvaló okokból. Nincs ellene kifogásom, felelte Sackville bíró, de a tanúnak meg kell erősítenie, hogy az utóbbi 7 évben végig ugyanazon a londoni címen élt. Így van, uram, mondta a rendező felé fordulva a kis meghajlás kíséretében Davenport. Azt is meg tudja erősíteni, folytatta Pearson, hogy 1999. szeptember 18-án este a Dunlop Arms borozóban volt. Igen, ott voltam, felelte Davenport. Néhány barátommal, Gerald Payne, 30. születésnapját ünnepeltük. Valamennyien együtt jártunk Cambridge-be, tette hozzá bágyat hangon, a szavakat elnyújtva. Ennek a beszédmodornak utoljára akkor vette hasznát, amikor egy turnén Heathcliff-et játszotta az üvöltő szelekből készült musicalben. És látta a borozóban a vádlottakat? Kérdezte a vádlottak padja felé mutatva Pearson. Nem, uram. Eleinte nem vettem észre, hogy ott van. Davenport az eskütszékhez intézte szavait, mintha a matiné előadáson lenne. Később viszont a barátja, Spencer Craig, fölugrott és kirohant a hátsó ajtón. Így volt? Igen. És ez azután történt, hogy odakint egy lány felsikoltott? Így van, uram. Viszont habozott egy kicsit, mert félig meddig számított rá, hogy Redmayne fölpattan és tiltakozik a nyilvánvalóan rávezetős jellegű kérdés ellen, de az ügyvéd nem mozdult. Viszont fölbátorodva folytatta, és Mr. Craig kis idő múlva visszatért a borozóba? Igen, felelte Davenport. És azt tanácsolta, hogy a két társával együtt menjenek haza? Vezette tovább a tanút Pearson, de Alex Redmaynek arc izma sem rezdült. Így van, mondta Davenport. Elmagyarázta Mr. Craig, miért érzi úgy, hogy jobb, ha önök távoznak? Igen. Azt mondta, két férfi verekszik a sikátorban, és az egyiknél kés is van. Mi volt az ön reakciója, amikor Mr. Craig ezt elmondta? Davenport habozott. Nem igazán tudta, mit feleljen, hiszen ez a kérdés nem volt benne a szövegkönyvében. Esetleg úgy érezte, meg kellene néznie, nincs-e veszélyben az ifjú hölgy? Súgott a kulisszák mögül Pearson. Igen, igen, hagyta rá Davenport, aki kezdte érezni, hogy súgógép nélkül nem jön át valami jól az alakítása. De ennek ellenére megfogadta Mr. Craig tanácsát, és elhagyta a borozót? Folytatta Pearson. Igen, igen, így történt, mondta Davenport. Hallgattam Spencerre, mert ő... Némi hatásszünet után folytatta. Járatos a jogban. Azt hiszem, ez a helyes kifejezés. Milyen igaz, gondolta Alex. Tudta, hogy Davenport ismét puskából beszél. Tehát nem ment ki a sikátorba? Nem, uram. Miután Spencer tovább adta a segélyhívó számon kapott tanácsot, hogy semmiképpen ne menjünk a késes férfi közelébe. Alex továbbra is ülve maradt. Nagyon helyesen tették, mondta Pearson, majd lapozott egyet, és üres papírlappal nézett farkas szemet. Sokkal gyorsabban végére ért a kérdéseinek, mint gondolta volna. Nem értette, miért nem próbálta félbeszakítani a védőügyvét, hiszen szinte ordított, hogy rávezető kérdéseket tesz fel a tanúnak. Kénytelen kelletlen összecsapta a mappáját. Kérem, maradjon a tanúk padján, Mr. Davenport, mondta, mert biztos vagyok benne, hogy tanult kollégám kereszt kérdéseket kíván föltenni önnek. Alex Redmayne még csak nem is pillantott a színészre, aki hosszú szőke hajába túrt, és rendületlenül mosolygott az esküdtekre. Óhajt kereszt kérdéseket föltenni a tanúnak, Mr. Redmayne? Kérdezte a bíró, aki a hangjából ítélve alig várta az összecsapást. Köszönöm, nem, uram, felelte Redmayne, és szinte mozdulatlanul ült a helyén. A jelenlévők közül csak kevesen tudták leplezni csalódottságukat. Alex ügyet sem vetett a közönség reakciójára. Megfogadta apja tanácsát, hogy soha ne tegyen föl keresztkérdéseket olyan tanúnak, akit az esküdszék láthatóan kedvel és el akarja hinni minden szavát. Az ilyen tanú jobb, ha mihamarabb eltűnik a bíróságról, mert így talán elhalványul a produkciójáról őrzött emlék, mire az esküdszéknek ítéletet kell hoznia. És ez esetben valóban produkcióról volt szó. Elhagyhatja a tanúk padját, Mr. Davenport, mondta kissé kelletlenül Sackville bíró. Davenport lelépett a színről, szép komótosan sétált ki a teremből, igyekezett a legtöbbet kihozni a rövid kivonulásból. A zsúfolt folyosón egyből a földszintre vezető lépcső felé indult olyan tempóban, hogyha esetleg arra jár egy rajongója, ne legyen ideje fölúcsúdni a döbbenetből és rájönni, hogy tényleg ő az. A végén még autogrammért ostromolnák. A színész örült, hogy a kapun kívül lehet. Nem valami kellemes élményben volt része, hálát adott a sorsának, hogy a vártnál jóval gyorsabban véget ért. Inkább meghallgatás volt ez, mint előadás, egy pillanatra sem tudta elengedni magát. Azon rágódott, vajon mennyire látszott rajta, hogy az éjjel egy szemhúnyásnyit sem aludt. Lesietett a lépcsőn, majd a járdán megnézte az óráját, és látta, hogy még bőven van ideje a Spencer Craiggel 12-re megbeszélt találkozóig. Elindult jobbra, az Inner Temple jogász kollégium irányába biztosra vette, hogy Spencer örömmel hallja majd, hogy Redmayne nem is zaklatta őt keresztkérdésekkel. A tárgyalás előtt attól félt, hogy az ifjú ügyvéd a szexuális szokásairól fogja faggatni. Ez esetben, ha az igazat mondja, az összes holnapi bulvárlap szalag címe ezt harsogná. 6. fejezet. Toby Mortimer nem vett tudomást a mellette nagy léptekkel elhaladó Lawrence Davenportról. Spencer Craig ugyanis figyelmeztette őket, hogy amíg a per véget nem ér, nem szabad nyilvánosan együtt mutatkozniuk. Azon az ominózus estén Craig, amint hazaért, mind hármukat fölhívta, elmondta nekik, hogy Fuller őrmester másnap fölkeresi majd őket, hogy tisztázzon egy-két dolgot. Gerard születésnapját akarták megünnepelni, de mindnyájuk számára valóságos rémálommá vált a kellemesnek induló este. Mortimer lehajtotta a fejét, amikor Devenport elment mellette. Már hetek óta rettegett a tanúskodástól, hiába nyugtatgatta állandóan Spencer, hogy ha Redmayne tudomást is szerez a Trop problémájáról, biztosan nem fogja szóba hozni. A muskétások lojálisak maradtak ugyan egymáshoz, de egyikük sem próbálta azt a látszatot kelteni, hogy a kapcsolatuk a történtek után valaha is újra a régi lehet. És az akkor este lezajlott események hatására Mortimer csak még jobban vágyott az anyagra. A születésnapi borozás előtt amolyan hétvégi drogosként ismerték a dílerek, de a tárgyalás közelettével már napi két adagra volt szüksége, minden áldott nap. Eszedbe se jusson belőni magad, mielőtt tanúskodni mész, figyelmeztette Spencer, de hát hogy is érthette volna, min megy ő keresztül. Spencer soha nem élte át az anyag utáni kínzó vágyat. Nem tapasztalta meg a néhány órányi földön túli boldogságot, majd a hatás elmúltával az izzadást, a remegést és a rituális előkészületeket, hogy újból eltávolodhasson ettől a világtól. A tűt be kell szúrni a legkevésbé agyonhasznált vénába, hogy a folyadék, miután betódul a véráramba, gyorsan kapcsolatba lépjen az aggyal, és jöhessen a boldog, ernyett állapot, majd kezdődhessen újra a körforgás. Mortimer már is izzadt. Vajon mennyi idő múlva kezd el remegni? Ha őt szólítják következőnek, egy adrenalin fröccs jó eséllyel átsegíti a megpróbáltatásokon. Nyílt az ajtó, és megjelent a teremszolga. Mortimer fölpattant, és elszántan a tenyerébe vájta a körmeit. Nem fogja cserben hagyni a csapatot. Reginald Taylor! Bődült el a teremszolga, tudomás sem véve a talpra ugró magas, vékony férfiról. A Dunlop Arms főpincére bevonult a teremszolga után a tárgyalóterembe. Vele sem beszélt Mortimer az eltelt 6 hónap során. Bízzátok rám, mondta Spencer. Persze már Cambridge-ben is mindig Spencer simította el Mortimer apró cseprő problémáit. Mortimer lerogyott a padra, és jól megmarkolta a szélét, mert érezte, hogy jön a remegés. Nem tudta, meddig bírja még, és Spencer Craig-től való félelmét gyorsan legyőzte az anyag utáni vágy, mire a főpincér kijött a tárgyalóteremből, Mortimer inge, nadrágja és zoknia is úszott az izzadságban, pedig hideg márciusi nap volt. Szedd össze magad! Hallotta Spencer hangját, pedig tudta, hogy a barátja onnan egy mérföldnyire üldögél az irodájában, és alig hanem arról cseveg Lawrence-szel, milyen jól alakultak eddig a dolgok. Várják, hogy ő is csatlakozzon hozzájuk, és a kirakós játék utolsó darabkája is a helyére kerüljön. Mortimer fölállt, és a folyosón föl alá járkálva várta, hogy szólítsák. Az órájára nézett, és erősen fohászkodott, hogy ebédig maradjon idő még egy tanúra. Reményteljes mosolyult ki az arcára, amikor újból kijött a teremszolga. Fuller őrmester! Harsogta a férfi. Mortimer újfent lerogyott a padra. Most már megállíthatatlanul remegett. Úgy kellett neki a következő adag, mint a csecsemőnek az anyatej. Fölállt, és bizonytalan léptekkel elindult a mosdó felé. Megkönnyebbülten látta, hogy a fehér csempés helyiség üres. Bezárkózott a legtávolabbi fülkébe, az ajtó fölötti és alatti rés nyugtalanította, hiszen így könnyen lefüleleti valami hatósági személy, amint törvénybe ütköző dolgot művel, méghozzá éppen a központi büntetőbíróság épületében. De már eljutott arra a pontra, amikor a józanész hamar megadja magát a szükségnek, bármilyen nagy a kockázat. Mortimer kigombolta a kabátját, és kivett a belső zsebéből egy kis vászontasagot, abban voltak a kellékek. Széthajtogatta, és kirakosgatott mindent a WC ülőke lehajtott fedelére. Már az előkészületek is mindig izgalomba hozták. Kezébe vette az 1 milligrammos kis fiolát, amely 250 fontjába került, tiszta, minőségi cucc volt. Mortimernek eszébe jutott, hogy vajon meddig telik még ilyen drága anyagra az apjától rámaradt kis örökségből. Beledöfte a tűt a fiolába, és kihúzta a fecskendőt, hogy megtelhessen a kis műanyag henger. Nem nyomta ki a levegő buborékokat, nehogy akár egyetlen csöpp is pocsékba menjen. Egy pillanatra megállt, a homlokáról ömlött a verejték, meghallotta, hogy nyílik a mellékhelyiség ajtaja, mozdulatlanul várta, hogy az idegen elvégezze a toalett eredeti rendeltetésének megfelelő rituálét a piszoárnál. Miután ismét nyílt, majd csukódott az ajtó, levette a régi iskolai nyakkendőjét, fölgyűrte a nadrágja egyik szárát, és elkezdett jó vénát keresni. Ez a feladat napról napra egyre nehezebbnek bizonyult. Végül a bal lábszára köré csavarta a nyakkendőt, és addig szorította, míg kidudorodott egy kékes színű ér. Egyik kezével jó erősen fogta a nyakkendőt, a másikban pedig a tűt tartotta. Végül beleszúrta a tűt a vénába, és lassan nyomta lefelé a fecskendő kihúzott végét, amíg be nem került a véráramba az utolsó csepp folyadék is. Megkönnyebbült, mély sóhajjal átlebegett egy másik világba, amelyben nincs Spencer Craig.
Erről hallani sem akarok többet,
mondta Bess apja, miközben helyet foglalt az asztalnál, és Mrs. Wilson elé rakta a szalonnás tojást. Mióta összeházasodtak, minden áldott nap ugyanezt sütötte neki.
De hát, apu, nem gondolhatod komolyan, hogy Danny képes lett volna megölni Bernie-t? Hiszen már a Clem Attlee-ben az első naptól kezdve a legjobb barátja volt.
Láttam én olyat, hogy Danny kijött a sodrából.
Mikor?
Vonta kérdőre Beth. A ringben. Éppen Bernie ellen.
Ezért győzte le őt mindig Bernie.
Hát most Danny győzött, mert kés volt nála.
Beth annyira megdöbbentette az apja vádaskodása, hogy nem is tudott válaszolni.
És elfelejtetted, mi történt sok évvel ezelőtt a játszótéren?
Folytatta Mr. Wilson.
Nem, felelte Beth. De akkor Danny Bernie segítségére sietett.
És amikor az igazgató odaért, kést talált a kezében.
És te talán elfelejtetted, szólt közbe Beth édesanyja, hogy Bernie megerősítette Danny történetét az igazgató előtt?
És erre most megint kést találnak Danny kezében a rendőrök. Micsoda véletlen!
De már százszor elmondtam,
hogy egy vadidegen szúrta le a bátyádat.
Igen, így volt, erősködött Beth.
És Danny semmivel sem provokálta, nem dühítette föl.
Nem,
mondta Beth, és igyekezett megőrizni az önuralmát.
Én hiszek Bessnek,
mondta Mrs. Wilson, és töltött a lányának kávét.
Te mindig hiszel neki.
És meg is van rá minden okom,
felelte Mrs. Wilson.
Soha nem kaptam hazugságon.
Mr. Wilson erre nem szólt semmit.
Érintetlen reggelije lassan kihűlt. És még mindig azt várjátok, hogy elhiggyem, hogy mindenki más hazudik? Kérdezte végül.
Igen, azt, felelte Beth. Mintha elfelejtenéd, hogy én ott voltam, ezért tudom, hogy Danny ártatlan.
4-1, mondta Mr. Wilson.
Apu, most nem valami agárversenyről van szó, hanem Danny életéről.
Nem, a fiam életéről, kontrázott Mr. Wilson.
Az én fiam is, szólt közbe Beth anyja, ha netán elfelejtetted volna. És azt is elfelejtetted, folytatta Beth, mennyire akartad, hogy férjhez menjek Dannyhez, és hogy neki akartad átadni a műhelyt? Mi történt, hogy hirtelen gyilkosnak tartod?
Van valami, amit nem mondtam el neked, vallotta be Beth apja.
Mrs. Wilson lehajtotta a fejét.
Amikor Danny aznap délelőtt eljött hozzám, és megkérte a kezedet, gondoltam úgy tisztességes, ha megmondom neki, hogy megmásítottam az elhatározásomat.
Mivel kapcsolatban? Kérdezte Beth.
Hogy kivegye át a műhelyt, ha nyugdíjba megyek.
7. fejezet. Nincs több kérdésem, uram, mondta Alex Redmayne. A bíró megköszönte a tanúskodást Fuller őrmesternek, és közölte vele, hogy távozhat. Alexnek nem alakult jól a napja. A sármos, jóképű Lawrence Davenport megbabonázta az esküdcéket, Fuller pedig derék, lelkiismeretes rendőr benyomását keltette, aki pontosan elmondta, amit akkor este látott, és az egyetlen lehetséges módon értelmezte az eseményeket. Amikor Pearson megkérdezte tőle, mennyi idő telt el Craig segélyhívó telefonja és a között, hogy a rendőr belépett a borozóba, Fuller azt felelte, nem tudja pontosan, de úgy 15 percre satszolja. Reg Taylor, a pincér pedig csak azt szajkózta, hogy a munkájával volt elfoglalva, és nem látott, nem hallott semmit. Redmayne belátta, hogy már csak egyetlen reménye maradt, hogy repedést találjon a négy muskétás páncélján, Toby Mortimer. Redmayne mindent tudott a férfi drog problémájáról, de ezt nem állt szándékában előhozni. Tudta, hogy Mortimernek úgyis egyfolytában ez jár majd a fejében, miközben keresztkérdéseket tesz föl neki. Az ügyvéd úgy érezte, Mortimer az egyetlen a korona tanúi közül, aki nyomás alatt esetleg megrodgyanhat, ezért különösen örült, hogy a férfit egész nap a folyosón várakoztatták. Azt hiszem, még egy tanú éppen belefér az időnkbe, mondta az órájára pillantva Sackville bíró. Mr. Pearson nem tűnt igazán lelkesnek, hogy beszólíthatja a korona utolsó tanúját. A részletes rendőrségi jelentés elolvasása után megfordult a fejében, hogy esetleg be sem hívja Toby Mortimert, de belátta, hogy ez fölkeltené Redmayne gyanúját, és az ügyvéd akár be is idéztethetné Mortimert. Pearson lassan fölállt. Szólítom Mr. Toby Mortimert, jelentette be kelletlenül. A teremszolga kilépett a folyosóra, és elordította magát. Toby Mortimer! Meglepetten tapasztalta, hogy a férfi már nem ül ott a helyén, pedig láthatóan nagyon várta, hogy beszólítsák. A teremszolga gondosan megnézte az összes padot, de a tanút nem látta sehol. Másodszor is elordította a nevét, még hangosabban, mint először, de erre sem mutatkozott senki. Az első sorból fölnézett egy állapotos fiatal nő, láthatóan nem volt biztos benne, hogy megszólíthatja a teremszolgát. A férfi tekintete megállapodott rajta. Látta Mr. Mortimert, asszonyom? Kérdezte halkan. Igen, felelte a nő. Nemrég kiment a mosdóba, de még nem jött vissza. Köszönöm, asszonyom. A teremszolga oda sietett a jegyzőhöz, aki meghallgatta, majd továbbadta a bírónak, amit mondott. Adjunk neki még néhány percet, mondta Sackville bíró. Redmayne folyton az óráját nézte, percről percre idegesebb lett. Ennyi időt nem tölt az ember a vécén, ha csak... Pearson odahajolt hozzá, rámosolygott, és segítőkészen fölvetette. Esetleg hagyhatnánk ezt a tanút holnap délelőtre? Nem szükséges, köszönöm, felelte határozottan Redmayne. Szívesen megvárom. Még egyszer átfutotta a kérdéseit, és aláhúzta a kulcs szavakat, hogy ne kelljen majd folyton puskáznia. Aztán fölnézett, mert hallotta, hogy belép a teremszolga. A férfi sietős léptekkel átvágott a termen, és súgott valamit a jegyzőnek, aki továbbította az információt a bírónak. Sackville bólintott. Mr. Pearson, szólalt meg. Az ügyész fölállt. Úgy tűnik, az utolsó tanúja megbetegedett, és kórházba vitték. Ezt nem tette hozzá, hogy a bal lábszárából injekciós tű állt ki. Ezért a tárgyalást mára berekeztem. A vád és a védelem képviselőjét haladéktalanul várom az irodámban. Alex Redmayne anélkül is tudta, mi történt, hogy a bíró az irodájában közölte volna vele. Az egyetlen adúját eltávolították a pakliból. Összecsukta a vád tanúi feliratú dossziét, és megbarátkozott a gondolattal, hogy Danny Cartwright sorsa immár a menyasszonya Beth Wilson kezében van. És még mindig nem lehet biztos benne, hogy igazat mond-e a lány. 8. fejezet. Véget ért a tárgyalás első hete. A négy főhős igencsak különbözőképpen töltötte a hétvégét. Alex Redmayne elautózott Somersetbe, hogy meglátogassa Bethben élő szüleit. Még be sem csukta maga mögött az ajtót, amikor az apja már is a tárgyalásról kezdte faggatni, az édesanyját viszont jobban érdekelte a legújabb barátnője. Van még remény, felelte mindkettőjüknek Alex. Mire vasárnap délután visszaindult Londonba, többször is elpróbálta a másnap Beth Wilsonnak fölteendő kérdéseit. A bíró szerepét az apja játszotta. Az öreg úrnak igazán nem volt nehéz dolga, hiszen egész héten ezt a szerepet alakította. Hétfőn mindkettejüknek az Old Bailey-ben volt jelenése, csak más-más tárgyaláson. Sackville szerint állod a sarat, mondta az apja, de úgy érzi, időnként fölösleges kockázatot válasz. Talán ez az egyetlen módja, hogy meggyőződje Cartwright ártatlanságáról. Az nem a te dolgod, felelte az apja. Azt az esküdszéknek kell eldöntenie. Úgy beszélsz, mint Sackville bíró, nevetett Alex. A te dolgod az, folytatta a megjegyzéséről, tudomás sem véve az apja, hogy a lehető legjobb védelmet biztosítsd az ügyfelednek, akár bűnös, akár nem. Az apja nyilván elfelejtette, hogy ezt először 7 éves korában fejtette ki Alexnek, és azóta számtalanszor elismételte. Mire Alex az Oxfordi Egyetem joghallgatója lett, akár egyből le is diplomázhatott volna. És hogy érzed, milyen tanú lesz Beth Wilson? Kérdezte az idősebb Redmayne. Egy kiváló jogásztól egyszer azt hallottam, felelte Alex, miközben fellengzősen húzigálta az akója hajtókáját, hogy soha nem tudhatjuk előre, milyen lesz egy tanú, amíg el nem foglalja a helyét a tanúk padján. Alex anyjából, aki éppen a tányérokat szedegette össze, kitört a nevetés. Tusé, mondta, és eltűnt a konyhában. Ne becsüld le Pearson-t, intette Alexet az apja, a felesége piszkálódására ügyet sem vetve. Akkor van igazán elemében, amikor keresztkérdéseket tesz föl a védelem tanúinak. Hogy becsülhetné le valaki Mr. Arnold Pearson-t, a királynő ügyészét? Csodálkozott Alex. Én például 2 alkalommal is a magam kárán tanultam meg, hogy ez súlyos hiba. És emiatt elítéltek 2 ártatlan embert? Korán sem. Bűnösebbek már nem is lehettek volna, de így is ki kellett volna mosnom őket. Ne feledd, ha Pearson kiszimatol egy gyenge pontot a védelmi stratégiádban, arra újra meg újra visszatér, hogy amikor az esküdtek visszavonulnak, ne emlékezzenek semmi másra. Félbeszakíthatom egy pillanatra a tanult kollégákat, és megkérdezhetem, hogy van Susan? Kérdezte az édesanyja, miközben kávét töltött Alexnek. Susan? Zökkent vissza lassanként a valóságba Alex. A bájos ifjú hölgy, akit pár hónapja elhoztál, hogy bemutasd nekünk. Susan Rennick? Fogalmam sincs, mi van vele. Attól tartok, megszakadt köztünk a kapcsolat. Nem hiszem, hogy a jogi pályát össze lehetne egyeztetni a magánélettel. Csak a jóisten tudja, ti hogy jöttetek össze egyáltalán. Anyád a kárbársi ügy alatt minden este meg etetett. Ha nem veszem feleségül, rég éhen pusztultam volna. Ilyen egyszerű volt, vigyorgott az anyjára Alex. Azért nem egészen, felelte Mrs. Redmayne. Több mint 2 évig tartott a per, és apád végül vesztett. Nem vesztettem, tiltakozott Mr. Redmayne, és átkarolta a felesége derekát. Számolj vele, fiam, folytatta, hogy Pearson nőtlen, úgyhogy az egész hétvégét azzal fogja tölteni, hogy ördögi kérdéseket főz ki Beth Wilson számára. Danny nem kapta meg az óvadék fizetés jogát. Immár 6 hónapja élt bezárva a magas biztonsági fokozatú délkelet londoni Belmarsh börtönben. A nap 22 órájában egy 5 négyzetméteres cellában senyvedett, amelyben az ágyán kívül mindössze egy műanyag asztal, egy műanyag szék, valamint az acélból készült kis mosdó és WC jelentette a bútorzatot, a külvilágra pedig csupán a magasan a feje fölött lévő parányi, rácsos ablak nyújtott kilátást. Délutánonként 45 percre kiengedték a cellából, ilyenkor körbe-körbe kocogott a sivár udvaron. Az egy angol holdnyi betonplaccot 5 méter magas fal vette körül a tetején szöges dróttal. Ártatlan vagyok, ismételgette, valahányszor megkérdezték, mit követett el. A börtönőrök erre minden egyes alkalommal azt felelték, hát mindenki ezt mondja. Aznap kocogás közben igyekezett nem gondolni a per első hetére. de ez lehetetlennek bizonyult. Eszébe jutott, hogy hiába nézte meg magának jó alaposan az esküdtszék minden egyes tagját, fogalma sincs, mi jár a fejükben. Lehet, hogy nem alakult valami jól az első hét, de most majd legalább Beth is elmondhatja az ő verzióját. Vajon neki hisz majd az esküdtszék, vagy inkább Spencer Craignek? Dannynek az apja rendületlenül mondogatta, hogy a brit igazságszolgáltatás a legjobb a világon, és itt egy ártatlan ember egyszerűen nem kerülhet börtönbe. Ha ez igaz, akkor ő egy hét múlva szabad lesz, a másik lehetőségre próbált nem is gondolni. Arnold Pearson, a királynő ügyésze titulus büszke birtokosa is vidéken töltötte a hétvégét a közép-angliai Cotswolds festői vidékén lévő házában, amelyhez 4,5 angol holdas kert is tartozott. Ez volt az ő legnagyobb öröme és büszkesége. Miután ápolgatta egy keveset a rózsáit, megpróbálkozott egy regénnyel, amelyről jó recenziókat olvasott, de végül félretette a könyvet, és inkább sétálni ment. A falu utcáin barangolva igyekezett kiszűrni a tudatából mindent, ami Londonban történt, de nem sok sikerrel, nemigen tudott másra gondolni, mint a folyamatban lévő ügyre. Úgy érezte, jól mentek a dolgok az első héten, annak ellenére, hogy Redmayne sokkal keményebb diónak bizonyult, mint várta. A fiú egy ismerős szófordulata, valamint a nyilvánvalóan örökletes vonásai és az időzítéshez való ritka érzéke egyaránt az idősebb Redmayne-re emlékeztette, aki Arnold Pearson véleménye szerint a legkiválóbb védőügyvéd volt, akivel valaha is szembe került. De hála az égnek, a fiú még zöldfülű. Amikor Craiget faggatta, sokkal többet kellett volna kihoznia a rendőr érkezéséig eltelt idő kérdéséből. Ő, Arnold Pearson megszámolta volna a járdalapokat a Dunlop Armstall Craig házának ajtajáig, és stopperrel mérte volna a táv megtételéhez szükséges időt. Ezután hazatért volna, majd miután lezuhanyozott és átöltözött, még egyszer végigcsinálta volna az egészet. Az ügyész gyanította, hogy a két idő eredmény összeadva sem tett volna ki 20 percet, de 30-at semmiképpen. Vett a falu boltjában némi ennivalót, meg egy helyi lapot, és elindult visszafelé. A sportpályánál egy pillanatra megállt, és mosolyogva idézte föl a Brocklehurst ellen 20 év előtt góljait. Vagy 30 éve volt? Ez a kis falu megtestesített mindent, amit Pearson szeretett Angliában. Órájára nézett, és mély sóhajjal nyugtázta, hogy ideje hazamenni és készülődni a holnapra. Teázott, majd leült az íróasztalához, és átfutotta a Beth Wilson számára előkészített kérdéseit. Előnyös helyzetben lesz, hiszen végighallgathatja, hogy Redmayne kikérdezi a tanúját, és csak utána kell majd föltennie a maga keresztkérdéseit. Csöndben ül majd a helyén, mint egy ugrásra kész macska, és türelmesen várja, hogy a lány elkövessen valami apró hibát. Aki bűnös, az mindig hibázik. Mosolyogva vette kezébe a Bethnal Green and Bow Gazette című kerületi újságot, mert biztos volt benne, hogy Redmayne nem találkozott a címlapon úgy 15 éve megjelent cikkel. Arnold Pearsonből talán hiányzott Redmayne bíró úr eleganciája és stílus érzéke, de ezt a hiányosságát türelmes kutató munkával pótolta, amely már is meghozta gyümölcsét. Két újabb adalékot is előásott, amelyek ismeretében biztos nem marad majd kétely az esküdtekben Cartwright bűnösségét illetően. Ezt a két adalékot azonban a vádlottnak tartogatta, akinek pár nap múlva teheti majd föl keresztkérdéseit. Már alig várta. Azon a napon, amikor Alex kedélyesen csevegett a szüleivel az ebédnél, Danny a Belmarsh börtön udvarán rótta a köröket, Arnold Pearson pedig a falu boltjában vásárolt, Beth Wilson fölkereste házi orvosát. Csak egyszerű rutinvizsgálat, mondta biztató mosolyal a doktor, de a mosolya hamar homlokráncolásba fordult. Talán a szokottnál nagyobb stressznek volt kitéve, mióta utoljára járt nálam? Kérdezte. Beth nem terhelte az orvost az elmúlt hét eseményeivel. Nem sokat segített, hogy az apja továbbra is szentül meg volt győződve Danny bűnösségéről, és már a fiú neve sem hangozhatott el a házban. Az édesanyja viszont mindig is elfogadta Beth véleményét. De vajon az esküdszék olyan emberekből áll, mint az anyja, vagy olyanokból, mint az apja? Az utóbbi 6 hónapban Beth minden vasárnap meglátogatta Dennit a Belmarsh börtönben. Ezen a vasárnapon azonban nem tehette. Mr. Redmayne elmondta neki, hogy az ügy lezárásáig nem léphet kapcsolatba a vőlegényével, pedig annyi mindent meg akart kérdezni tőle, és annyi mindent el akart neki mondani. A baba születése 6 hét múlva volt esedékes, de Beth tudta, hogy Danny már jóval korábban kiszabadul, és akkor végre vége lesz ennek a rémálomnak. Ha az esküdtség meghozza az ítéletét, nyilván még az apja is elfogadja majd, hogy Danny ártatlan. Hétfőn reggel Mr. Wilson kocsival elvitte a lányát az Old Baileyhez, és a főbejárat előtt kitette. Amikor Beth kiszállt, az apja 3 szót mondott neki. Csak az igazat!